Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A december 29-én 11 órakor kezdődő szentmisében nyitja meg Ternyák Csaba egriesek a jubileumi szentévet az Egri Főegyház megyében. A bazilikából a szentmisét élőben közvetíti a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az esztendő utolsó napján, december 31-én 18 óra 30 perctől mutat be évvégi háladó szentmisét a főpásztor, a szertartásba rádiónkon keresztül is be lehet majd kapcsolódni. Szent János ünnepén megszentelték az egri borvidék új borait a bazilikában. A szentmisén megjelentek a Fertálymesteri Testület tagjai, az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete és az Egri Borvidék borrendjeinek képviselő is. A szentmisét dr. Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa celebrálta, és kérte az úr áldását az új borokra és fogyasztóira is. Az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának az érseki palota udvarán tartott beszámolójából kiderült, nehézségekkel néztek szembe idén a termelők és a borászatok. Erősödő és egyre erőszakosabb keresztényellenesség tapasztalható Európában, jelentette ki a gondola.hu portálnak adott interjúban az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Azbejtisztán úgy fogalmazott, ennek egyik jellemző megnyilvánulási formája az egyházi ünnepek, így karácsony idején kicsúcsosodó erőszakos keresztényellenesség, a másik pedig az eltörlés kultúrája. Többször voltak halálos áldozatokkal járó karácsonyi vásárokat érintő terrortámadások, de a kisebb akciókat sem szabad elfelejteni és elbagatelizálni, hangsúlyozta, példaként említve Franciaországot, ahol korábban egy betlehemező gyerekkórus dobáltak meg kövekkel, szélsőségesen keresztényellenes baloldali anarchisták. Magyarországnak a saját útját kell járnia, nem a brüsszeliták fogják megmondani, hogy a magyar vállalatok kivel üzletelhetnek, mondta évvégi üzenetében Hollik István. A KDNP országgyűlési képviselője a párt Facebook oldalán arról beszélt, idézem, mi a keleti és nyugati technológiák találkozási pontjává szeretnénk tenni az országot, hiszen így érhető el a legnagyobb gazdasági növekedés. A lengyel kormány az Európai Unió bíróságához fordul Magyarországgal szemben, mivel az menedékjogot adott egy lengyel ellenzéki politikusnak, Marcin Romanovskinak, akivel szemben európai elfogató parancs van érvényben. Andrzej Szejna, a lengyel külügyminiszter helyettes szerint Magyarország egyértelműen megsértette az uniós jogot. Az idei 32,2%-os emelkedés után januártól átlagosan 21,2%-kal nőtt tovább a tanárok és az óvónők bére. 2025-ben az átlagos tanárbér 844 ezer forint lesz, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán. Rétvári Bence kiemelte, így 4 év alatt összesen több mint 93%-kal emelkednek a tanárbérek, ami azt jelenti, hogy közel megduplázzák a pedagógusok jövedelmét. Az év derekán jelentkező aszály és a háborús konfliktus árnyékában a magyar gazdáknak köszönhetően mindent összevetve eredményes évet zár az agrárium, amiért köszönettel tartoznak a termelőknek, közölte a szakminiszter. Nagy István kiemelte, a legkisebbekre irányuló kormányzati figyelmet bizonyítja, ahogyan a tavaly elindított új területalapú agrártámogatási rendszert kialakították. Magyarország vezetésével sikerült megvédeni a gazdák támogatásait, de a veszély nem múlt el, Brüsszelben továbbra is azon vannak, hogy elvegyék ezt a pénzt és Ukrajnának adják, hívta fel a figyelmet. Tovább drágul az üzemanyag január 1-től, ekkor lép életbe a kormány infláció követő adóemelése, amely az üzemanyagok jövedéki adóját is érinti. A benzinára 11, a gázolai 10 forinttal emelkedhet. A fuvarozók 6-10%-os költségemelkedéssel számolnak, ami a mindennapi vásárlást is megdrágíthatja. Átlagosan 50 ezer forinttal nőtt idén az egy dolgozóra jutó kafetéria keret, a legnépszerűbb juttatás a szépkártya, derül ki a ProHuman ZRT országos felméréséből. A cég közleménye szerint a kutatásban 198 vállalat vett részt, széles körben képviselve a hazai munkáltatói palettát. Az év végén, különösen december utolsó két hetében kelendő a minőségi, magasabb hozzáadott értékű pezsgő, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Összefoglalójuk alapján belföldön évente mintegy 200 ezer hektoliter pezsgő készül, ennek csak nem a harmada kerül külföldi vevőkhöz. Egyre többen keresik a könnyedebb, gyümölcsösebb ízeket, így nő a rozé pezsgők kereslete, és sokan vesznek ma már alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes pezsgőket is. Végül az időjárásról. Nagy területen köd, réteg felhőzet képződik, amely az ország nagyobb részén tartósan megmaradhat, ezért döntően borult párás időre számíthatunk. Lesznek azonban derült napos területek is. Csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás, ónos szitálás fordulhat elő a ködös tájakon. Gyenge vagy mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -2, napközben aztán +2-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Péderi Zsolt nevében is. Pap Péter a mai közélet szerkesztője. A következő órában a környezetvédelemről és a kultúra megóvásáról is lesz szó. Sebe Imrével, a Kaptárkövek irodalmi folyóirat volt főszerkesztőjével és a mostani karácsonyi szám szerkesztőjével, Dinyési Jánossal beszélgetünk. Elsőként Sebe Imrét hallják.
Igen, az ismerettségünk a képviselői korunkra vezethető vissza, de azt hiszem már többször találkoztunk a témák kapcsán. A mostani témánk, ha jól veszem ki a célt, amiért leültünk, ez a Kaptárkövek civil újságnak a helyzete, múltja, jövője lenne.
Kicsit előre szaladtál, mert azért sok mindent tudok arról is, hogy azért eléggé otthon vagy a közéletben, és mellette pedig a szakmának megfelelően mondjam azt, hogy a környezetvédelemnek is az egyik nem hajója, de zászlósa vagy.
Igen, hát a munkám során azt el kell mondani, hogy sokat vagyok a természetben. Tehát van egy kis családi gazdaság, amit igazgatok, és ebben szőlő, gyümölcs, szántóföld van. Így e kapcsán nap mint nap találkozom a környezeti helyzettel, a környezet hatásaival, problémáival, és így ez az életem egyik része. A másik része a kultúra, amit hobbiból és régi tanulmányaim során szerzett ragaszkodásból gyakorlok, ami azt jelenti, hogy ahol lehet a kultúra területén és a néphagyományok ápolása területén, abban próbálok segíteni közvetlen környezetemben.
Én azon csodálkoztam, amikor igazából, mondjuk annyira nem, hogyha a határnak a dolgaival foglalkoztál, de azért a városnak a belső tisztaságával, rendjével is elég sokat hallottam, illetve olvastam akár egy-két hozzászólásodat, vagy pedig hát írásodat, ami azt mondom, hogy megalapozott és komoly volt. Nem blöff volt az egész, hanem konkrétan, pontosan megmondtad, hogy hol a probléma, szakszerű hozzászólásai voltak, illetve véleményed.
Igen, a környezetvédelem helyzete több a sebből vérzik, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Ha nagy globális kérdésekbe kezdjük, akkor az egész föld egy környezetvédelmi probléma halmaz elé néz, amiből az alapkérdés az, hogy meg tudjuk-e változtatni ezt a helyzetet, ami a klíma és a klímával kapcsolatos kérdésekben fontos lenne, a másik pedig az, hogy a helyi környezeti kérdésekbe tudunk-e előrelépni. Ez már Magyarország kérdése, ez a két dolog szerintem súlyosan összefügg, de minden ország a maga erejével tehet, és minden környezet, mint a miénk, a bükkaljai környezet tehet azért, hogy a környezetvédelmi kihívásoknak megfeleljen.
Elég az, hogyha az ember beszél róla, vagy pedig hát olyan ember kell, hogy beszéljen róla, akire úgy fel is figyelnek. Gondolom, hogy te azért oda tartozol, akikre hallgatnak néhányan.
Igen, egyrészt ezt nem lehet szélsőségesen kezelni. A kérdés ott kezdődik, hogy mi az, amit lehet változtatni, és mi az, amit a kor kihívásaival sajnos tudomásul kell vennünk. Hát tudomásul kell vennünk a technikai fejlődés bizonyos szakaszait, tudomásul kell vennünk azt is, hogy a föld lakosainak a száma az évről évre olyan szinteket emelkedik, amely eddig elképzelhetetlen volt. A föld elér lassan a teherbíró képességének a maximumáig. Ebben a kép témakörben megszólalni annyit jelent, hogy próbálunk sajátos eszközökkel a saját környezetünkbe tenni ennek a folyamatnak a fékezésére, ennek a folyamatnak a hatásainak a gyengítésére.
Én amit tapasztaltam, azért te tartod azt, hogy gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan. Tehát a helyi problémákat veted fel, és ezeket ismered, és szakemberként is mondhatom azt, mert aki a mezőgazdaságban, nem is tudom, több mint 40 éve dolgozol még most is bizonyos szinten, annak nagyobb a rálátása, hogy mit, hogyan nem szabad volna. Mert itt ez a probléma. Ami szabad, az persze, hagyd menjen, de amit nem szabad, azt nem lehetne engedni. Te ezeket nagyon jól tudod. Mi az, hogy mikor ártunk, és mikor nem.
A problémákat két vagy három csoportba lehet osztani. Vannak olyan problémák, ami egyszerűen úgy néz ki, hogy a Földön meglévő klíma hatások és klímaváltozás az bizonyos mértékig egy egész komoly vitatárgya, fizikai, mechanikai és kémiai problémákból eredően, de ennek van egy másik oldala, hogy a közvetlen környezetünkben lévő magunk által előteremtett klíma problémához csatlakozó helyzetet próbáljuk ugye fékezni. Na most ennek az egész kérdéskörnek van egy nagyon fontos alap része. Egyrészt az, hogy egy országban meglévő kulturális állapotok, az emberi kultúra és az emberi hozzáállás alap alapvetően befolyásolja ezt a tényezőt. A világ kérdésében ugyanez a helyzet van, mert ahol a kultúra egy picit is a lábát megvetette, és valamilyen pici emberi lojális hozzáállást tud a környezethez kialakítani, ott jobban vevők rá a környezettudatos emberek. Ahol viszont a kultúra és a általános kultúráról beszélek, nem igazán tudott teret nyerni. Most sajnos ma azt kell mondanunk, hogy a globális problémák egyre erőteljesebben jelentkeznek. Szörnyű tudomásul venni, de sajnos el kell fogadnunk, hogy a világ legnagyobb országai és legnagyobb ipari hatalmai ebben a kérdésben végtelen negatív álláspontra helyezkedtek mindent a technikai termelés okozásáért, és a környezeti katasztrófák kérdését elbagatellizálják. Nem véletlen, nem akarok országokat említeni, nem véletlen, hogy az ipari nagyhatalmak legnagyobb élenjárói ebben a kérdésben nem konzultálnak megfelelő szinten a föld országaival.
Ezt tudjuk, akár a háborúk, akár pedig a környezetszennyezés, a tengerek szennyezése, sorolhatnánk az óriási problémákat, ugye a hőháztartása megbomlik a földnek, emberi segítséggel is, mert gyorsabban halad, de tényleg a legnagyobbak, azok, akik most a legnagyobbak, azok a profit érdekében azokat az embereket támogatják, akik mindenképpen szeretnék a pénzt kihúzni a társadalmakból. Mivel most már egyre kevesebbet tudnak, tehát még most is tudják a déli államokat megfelelő módon irányítani, hát bizony jönnek északabbra is. Tudjuk az ukrán háborút, meg mindent, hogy mi az alapja az egésznek. Ami a cél lenne, ugye, hogy az emberi életet emberi módon kellene megszervezni, nem az állandó fogyasszál, amiben vagyunk. Ugye most a rendszerváltás után beleestünk a másik oldalba, hogy most már korlátlan fogyasztás, mindenki csak azt hajtja. Erről sem szeretnék beszélni, hanem arról, hogy fejbe kellene megszüntetni ezeket, amiben azért te valamit próbálsz tenni. Nem vagytok ti kevesen ebben?
Hát nem lehet mondani azt, hogy ez egy közkedvelt és köztámogatásnak örvendő helyzet, amit egy környezetvédő civil kis tömörülés felvállal. De azt lehet mondani, hogy nehéz pálya, de azért két dolgot ehhez azért el kell mondani, hogy akik ebbe a kérdésbe klímahisztinek nevezik ezt a helyzetet, amit mi nap mint nap próbálunk felszínen tartani. Akik ezt mondják, nem tudom, milyen gondolattal járják végig a világ dolgait, mert nem hiszem gondolnak arra, hogy ezt a nemzedéket, aki ma a Földön él, annak egy következő nemzedéket kellene kiszolgálnia azért, hogy egy élhető környezet legyen. Már nem lehet titkolni azt sem, hogy az állat és növényfajok kipusztulása egyértelműen jelzi azt, hogy a földi élet problémás helyzetei olyan irányt és mértéket vettek fel, amelyeket bizonyos növény és állatfajok nem bírnak. Hát a szörnyű szám a 2020-as évek végére közel 1 millió növény és állatfaj kipusztulását jelzik előre, aminek már a nagyságrendje most több 100 000 kipusztult növény és állatfaj. Ehhez képest az a hozzáállás, amit ma tapasztalunk a világban is, tapasztalunk hazánkban is, ehhez képest ez már nem elég, amit a jó szándékú meggyőzés eszközével próbálunk elérni. Itt valószínűsíthetően komoly lépésekre lesz szükség. Ehhez már egy környezetvédelmi civil társadalom csak legfeljebb a jelzéseket tudja megadni, hogy nincsenek rendben a dolgaink, komolyabban kell foglalkoznunk a helyzetünkkel. Magyarország egyébként egy, mivel a ipari nagyhatalmak talán a közép kategóriájába tartozó kis ország nem hordoz magába a klímahelyzethez olyan adatokat, amely felháborodásra vagy szélsőségekre adna okot, azonban azt el kell mondani, hogy van még tennivalónk nekünk is. Ezen kívül azonban el kell mondani azt, hogy bizonyos törvényeink és bizonyos szakmai dolgaink még mindig sok-sok hiányosságot hordoznak. Például meggyőződésünk, hogy a mai hulladékkezelési állapot, amit Magyarországon jelenleg megszervezés alatt és folyamatban van, az nem elégíti ki például a hulladékgazdálkodást. De azt is el kell mondani, hogy az sem tűrhető sokáig, hogy a különböző víz- és csatornarendszerek, amit a magyar külterületeken, a magyar szántóföldeken tapasztalható, hogy sokáig így maradhat, ugyanis a vízzel két nagyon fontos dolgot kellene megtennünk, ami szintén őrületesen gyorsan halad arra, hogy a vízkészlet, ivóvízkészlet problémák lesznek a földünkön. Már vannak most is, de még mi dúskálunk benne, úgymond, mert az ezévi tapasztalatok alapján a áradások is előfordulnak Magyarországon, mint az ezévi dunai járvíz hullám, azonban azt el kell mondani, hogy ehhez kapcsolódna az, hogy meg kellene őriznünk a vizeinket, ehhez kellene egy jól működő csatorna zsiliprendszer, a másik oldalon pedig ugye el kellene vezetni időszakonként a többletvizeinket, amikor a klímaváltozás miatt is olyan mértékű csapadékeloszlás van, amit egyelően elképzelhetetlen, hogy tudunk elrendezni. Ehhez meglévő szervezeteket sikerült felszámolni. Ezt akkor is el kell mondani, ha bizonyos szakmai körök azt mondják, hogy ehelyett létrejöttek, vagy átkövették ezeket különböző vízügyi hatóságok. Ezek a vízügyi hatóságok ma jelenleg azt mutatja a külterületi vízrendezésre, hogy semmit nem vettek át a tényleges vízrendezésből, és azt sem hiszem, hogy ennek a megléte nélkül most bármelyik gazdának vízügyi feladatokat lehetne adni, hogy ne vezesse el a vizet, ne legyen a vízrendszerben a saját területén valamilyen munkája. Ennek egyetlen egy gátja van, hogy az országos vízrendezési állapotok olyanok, amelyek nem elégítik ki már a klímaváltozás okozta többletvizeket, illetve az aszályokat sem.
Emberek vitatkoznak ezen, ugye, elsivatagosították már szinte a Hortobágyot, néha-néha van plusz csapadék, de az ország középső része, a Bácskai hátság, a Homok hátság már közel áll a sivatagkhoz. Itt a régi gazdálkodási módszereket kellene visszaállítani, ugye a víz hagy foglalja el a helyét akkor, amikor van, mert akkor az ott marad egy darabig. De most mindent szántóvá tettünk, hogy elkezdődött a tiszai rendezés, a gátépítés, Tiszadobnál átvágták a gátat akkor, és akkor azóta csak gátba gondolkodik, meg a keresztbe gátba. Mellette is gát, keresztbe is gát. Azt mondták nekem, hogy régen a Tisza kijárt a Szent Istváni határba. Nem másfél, két-három méteres árvízzel, hanem 30 centivel. És az bizony tartalékolta a földvizet. Nem fogok belemenni, nem is értek hozzá, de vannak olyan emberek, akik vitatkoznak rajta a tudományos akadémián is. Úgyhogy itt nem oldjuk meg. Mezőkövesd azért nincs olyan nagy asszályos helyzetben.
A Mezőkövesd egy érdekes térségben fekszik. Évtizedekig megfigyeltük a csapadék eloszlást és a csapadék intenzitást, amelyben végtelen szélsőséges esetek fordultak elő. Az éves szintű 1200 mm csapadék, ami már egy jelentős mennyiség, és a térségre nem jellemző egyébként, a 300 mm csapadékig, ami már azt jelenti, hogy a föld termőképességének a határát elérte, és a növények életképességének a határát is azok az aszályok. Most a legutolsó, ugye aszály, amely nem csak ide, de Mezőkövesd és környékére volt jellemző, hanem az egész országra, ez a 22 évi aszály, ami döbbenetet okozott az országba, és ezeket a vitákat, a vízügyi vitákat eloszlatta. Én azt gondolom, hogy van Magyarországnak egy állami és szakmai vezetése a mezőgazdasági és vízügy területén. Egyszer végre őszintén le kellene ülni egy asztalhoz nekik, és egyeztetni azokat a helyzeteket, ami is elősegítheti ezt. Ennek egy nagy problémája az volt, amit már az előbb említettél, hogy így kezdődött, hogy az EU-s csatlakozás alapján a föld alapú támogatás érdekében olyan föld és földrészleteket törtek fel, és állítottak művelésbe, aminek problémája csak még mélyítette a vízgazdálkodás helyzetét, és ezért nagyon fontos lenne az, hogy végre egy őszinte szakmai feltárás munkba induljon ebbe az országba, és határozzák meg azokat az első nagyon fontos lépéseket, és erre pénzt kell fordítani, ha tetszik, ha nem, amely a vízgazdálkodást elősegítené.
Konkrét dolog, neked szőlőd és gyümölcsösöd van. Milyen állapotban vannak? Tudják ők pótolni a veszteséget, az asszályos dolgokat ilyenkor, vagy pedig hát az meglátszik a hozamon, de én arra gondolok, hogy esetleg a kipusztulást, vagy a növekedést nem gátolja ez a igazán szeszélyes időjárás.
Szerencsére ezek a területek a nagy része nekem a művelésben már öntözött állapotban vannak, ez azt jelenti, hogy csepegtető öntözéssel hálóztuk be a területet. Ez, hogy őszinték legyünk, megakadályozza a drasztikus pusztulást és a drasztikus termék kiesést, de még akkor is, hogyha ez megvan, ez sajnos a klíma állapotát nem tudja befolyásolni, és észrevehető volt az a légköri asszály 22-vel, ami lényegében sokkal veszélyesebb volt a növények számára, mint a talajból felvehető víz mennyiségének a hiánya. Tehát az egyiket pótoltuk, de a másik észrevehetően a légköri asszály már ezt a kérdést nem tudtuk megoldani. A szántóföldeken még rosszabb a helyzet, mert ott ezek a megoldások még drágábbak, még nagyobb befektetésre van szükség, tehát elindult Magyarországon egy öntözésfejlesztési program, azonban ezeknek a kérdéseknek a alapvető első pontja már azt hiszem újra kell gondolni, mert azt nem lehet, hogy ha ennyire rá vagyunk utalva az öntözés végzésére, akkor ezeknek a vizeknek bármilyen esetben, tehát nem aszályos esetben is, hogy a vízért külön díjazást kell fizetni Magyarországon. Tehát aki úgy gondolja, hogy a víz az egy értékes dolog, igen, tehát az egy nagyon értékes dolog, de ennek a másik oldala az, hogy a termények és az élelmiszer, alapélelmiszerek előállításának a lehetőségének a kockázata még nagyobb problémákat vet fel Magyarországon. Nem is beszélve arról, hogyha a régi kertészkedés kultúrája még Magyarországon meg lenne, akkor a kertészeknek még nagyobb vízre van igényük. Talán a meglévő magánkutak kérdésének rendezése már egy olyan lojális helyzetet teremtett, amiben azért már el lehet igazodni, és bizonyos dolgokat meghagyott a talaj vízkészlet rendezésből a vízkészlet problémájában. Tehát megoldhatók az öntözésfejlesztés ilyen kérdései, de az alapokat kell mindenféleképpen megtámasztani, mégpedig úgy, hogy nem szabad semmilyen körülmények között a indokolt és nyilvántartott öntözőberendezéseket és vízkivételeket büntetni.
Kicsit szakmaiak voltunk, vagyis inkább te, mert hát te szakember vagy ebben a témában, de hát a másik témában meg talán azt mondom, hogy mintha én lennék szakemberebb, hogy ilyen csúnya megfogalmazás legyen, és nagyon meglepődtem, amikor olvastam, hogy találkoztam én vele kulturális rendezvényekkel, de amikor már azért benne vagy abba, hogy azért vállaltál egy szerepet, mégpedig egy folyóiratnak a szerkesztését, az a komoly kihívás. Pedig nem szakmát, de mondod, hogy szereted a kultúrát.
Igen. Én véleményem szerint a kultúra alapkérdés, nem csak a mezőgazdaságban alapkérdés, az életünkben is alapkérdés, mert ha most nagyon az élet egyszerű megfogalmazását akarom mondani, aki nem tudja ki Petőfi magyar irodalomban, meg azt sem tudja, hogy mi történt 1848-ban, annak azt hiszem hiába magyarázzuk el, hogy az állati hullát, az akkumulátort, meg a festéket ne tegye le a búzatáblára. Mert ez a kettő végtelen összefügg. Mert aki nincs tisztában a saját múltjával, a környezetének a helyzetével, meg a magyar kultúrával, az sajnos a környezetvédelmi kultúrával sincs rendben. Miért gondoljuk azt, hogyha valaki nem ismeri Petőfi Sándort magyar léttére, az majd tisztában lesz a magyar környezetvédelmi problémákkal. Ez sajnos összefügg, és ezért az elmúlt évtizedben, amikor egy kicsit jutott rá időm, akkor segítettem, és néhányszor írtam is a Mezőkövesdis térségébe, de inkább úgy nevezzek azt, hogy Dél-Borsod vagy Bükkalja térségébe megjelenő Kaptárkövek című folyóiratban. Ez a folyóirat, ez néhány nagyon jó szerkesztővel dolgozott, csak említeném Pappát, említem Hajdú Imrét, akik szerkesztették, és mint a legutóbbi megjelenésünkbe írtuk, hogy elfogyunk lassan. Ezek az emberek elmentek közülünk, kivétel ugye még Hajdú Imre viszi, aki a írásaiban sokat ad a Kaptárkövek színvonalához. És volt egy olyan űr, amit át kellett venni egy civil szervezetnek, mert ez egy civilek által működtetett újság, és ez egy óriási véleményem szerint eredmény, hogy valahol megszülethet egy ilyen újság, amit civil szervezésben működik, ugyanis ehhez két-három alapvető kérdés kell. Egyrészt szeressék a kultúrát, kettő, mentsék el magukat a szélsőségektől, és kapcsolják le magukat a politikától. Ez ma Magyarországon végtelen nehéz ügy, ugyanis a magyar életben már azért megjelennek a szélsőségek néha. Az is egyértelmű, hogy ez az ország alapvetően át van politizálva most már rendesen, és aki ebből a részből ki akar egy kicsit a hagyományos a kultúra megőrzéssel szakadni, annak nincs egyszerű dolga, ezért országhatáron belül és kívül is rettenetesen elismerik a Kaptárkövek tevékenységét, mert ezért azt el kell mondani, hogy a Kaptárkövek megjelenik nem nagy darab számba, tehát nem egy országos napilapról van itt szó, azért ott vagyunk Kassán, Rozsnyóra kérnek már tőlünk anyagot. Most a legutóbbi olvasónk Szolnokról jött el, csak egy darab újságért, de említhetném azt is, hogy Tiszaküred, Poroszló, Cserépváralja, Szomolya, Mezőköves, tehát ez egy szépen kifejlődő civil társadalmi csoport, ami szereti a kultúrát, és nem szereti azt, hogyha neki megmondják, hogy mit kell olvasni. Ez 2010-ben jött létre ez a kis aptárkövek gondolat, és azóta működik. Hajdú Imre barátom azt mondta, hogy akkor elment egy kicsit a szervezők feje fölött. 2022. márciusában segítettem ennek a kaptárkő kiadványnak a szerkesztésében. A mostani számig, tehát 2024. decemberére már sikerült átadnom egy hozzáértő, véleményem szerint jól felkészült kis csoportnak, amiben a mezőkövesi művészet pártolók próbálnak majd döntést hozni, hogy az újságot átveszik, mint civil kiadvány. Tehát az én történetem abból fakadt, hogy egy nagyon nehéz időszakban ezt a civil tömörülést nem szerettem volna, ha szétesik, megszűnik, és ezt az olvasóink voltak, akik a legjobban támogatták, hogy őrizzük meg azt a újságot.
Főszerkesztő egyben felelős szerkesztő is, mert a mostani számot Dinyési János készítette, de hát természetesen neked is ott kell lenni, mert te tartod a hátadat azért, hogy mi megy el, mi hangozhat el. Mennyire voltál te kemény esetleg olyan szembe, aki szeretett volna betolakodni, mert tudok ilyenekről is, hogy szeretnél, de ott. Vagy pedig már tudták a személyiségedet, hogy már nem kísérleteztek?
Megmondom őszintén, hogy olyanok, akik megjelenési lehetőséget akartak kapni, olyanok sokan vannak a környezetünkben, és mondjuk ez értette a kaptárköveket, mert ezt a kis kiadványunkat, meg ezt fogja értetni ezután is. Azt azonban bizonyos értelemben el kellett dönteni, hogy mi az a civil kulturális szint, ami szükséges ennek a lapnak a színvonalának a megőrzéséhez.
Egy értelme legyen ki.
Igen. Én másik viszont az, hogy valaki vállalja az itt leírt dolgokért a felelősséget, az egyértelmű. Megmondom őszintén, hogy voltak olyan apróbb cseprőbb, de nem jelentős próbálkozások, amely elvitték volna az újságot egy politikai színpad felé. Ennek igazán nem sikerült táptalat adni, másrészt pedig annyira ki van szolgáltatva ez a lap az olvasóinak a mindennapos támogatására, hogy ezt vagy egy civil szervezeten belül sikerül összetartani, vagy ha ebbe valaki kívülről belenyúl és egy nagy változást okoz, akkor nem biztos, hogy a vevői kör ezt pozitívan reagálná le. Tehát ilyen várható elképzelés keményen nem jelent meg, de apróbb jelek voltak arra, hogy elmenne az újság más irányba. Szerencsésnek tartom ezt a helyzetet most, ahogy eddig most elsikerült mennünk, mert úgy érzem, hogy talán megtartjuk az útját ezzel a művészetpártolók, a MAME mezőkövesi szervezetének a átvételével, akik a hagyományőrzés, a helyi kulturális értékek megjelenése és a különböző események tudósításába van az újságnak az ereje. Ettől többet nem is kívánhatunk egy civil lapnak.
Ugye azzal lehet főzni, ami van, de tulajdonképpen azért egy lapnak meg kell tartani az egyensúlyt, ugye a versek különböző novellai szintű írások, és olyan írások, amely környezetvédelemmel, néprajzzal foglalkoznak. De nagyjából azért egy forró mennyiségű anyag jön be, amit be lehet szerkeszteni, vagy pedig azért néha egy kicsit azt mondják, jó, a következő számban majd, mivel ez a rész már egy kicsit sok. Magyarföldre szerkesztve volt ilyen gond, hogy van, aki az egészet versnek akarta volna, van, aki csak különböző ilyen félpolitikai írásoknak. Tehát azért az egyensúly megtartásának azért a főszerkesztőnek mindig feladata.
Nem volt népszerű dolog az, hogy bizonyos esetekben hullámzik egy civil lapnak a szerkesztésének a kerete. Ugyanis egy hivatásos lapnál ugye a dolgozó személyzet az a megadott témakörökbe készíti elő a írományait, felkéréseket kap, vagy eseteket vizsgál. Viszont itt a civileknél tudomásul kell venni, hogy volt olyan lapszám, ahol mondok most határokat, 60 oldalnál se tudtunk volna megállni, és volt olyan lapszámunk, amikor a 40 oldalt se tudtuk kihozni belőle, mert már csak azért, hogy tegyünk bele ilyen ballaszt anyagot, azért nem feltétlen választottuk ezt az utat. Tehát egy elég ingadozó helyzet van ebben. Szerencsére, hogy vannak olyan íróink, amatőr írók és profi írók is, mert ez a újság azért ebből a kettőről áll. Vannak nagyon jó amatőr íróink, akik örülnek, hogy kiadási lehetőséghez jutnak, és vannak nagyon jó profi íróink, akik pedig személyes kapcsolatok alapján lehet őket rávenni egy-egy jobb írásnak a megjelentetésére. A civil újság mindig olyan lesz, hogy abban vannak az egyszerű tartalommal, egyszerű kifejezésekkel leírt cikkek, és vannak olyan novellák, amik az élet legszebb írásai közé tartoznak. Tehát nagyon hullámzó, nem csak a mennyisége, hanem a úgymond idézőjelbe teszem a minősége is.
Gondolom azért nagyon örülsz, amikor fiatalok eddig ismeretlenek jelennek meg, és esetleg itt bontakoztatják ki a szárnyaikat, mert valószínű, hogy első lehetőségük gimnazistáknak, illetve még fiatal egyetemistáknak, mert az azért egy szép dolog, hogy azt mondja, hogy hát bizony itt volt a bölcsőm.
Hát igen, próbálkoztunk és próbálkozik szerintem a következő szerkesztőség is azzal, hogy a mezőkövesdi középiskoláknál keresünk tehetséges fiatalokat. Sikerült is néhányunkat megszólítani az írásba. Az írás érdekes dolog, hogy az még egy könnyebb pálya a fiatalok részére. Az olvasás és ennek egy könyvnek a kézhez vétel azonban egy óriási ellenféllel kell, hogy megküzdjünk. Az internet világa az elvitte meg a Facebook világa az elvitte az olvasótábort abba az irányba, jóval egyszerűbb ilyen rövid cikkeket is ott a közösségi oldalakon megjelenteket megnézni és telefonra ránézni, mint egy könyvet megvenni, kinyitni, és ezért bizony most ebbe a szakaszba, amelyben vagyunk, itt a idősebb korosztályon kívül nagyon nehezen lehet megtalálni a fiatalokhoz vezető utat, de szerencsére nem lehetetlen, mert a kaptárkövekbe eddig is próbáltunk fiatalokat becsempészni, meg ahogy látom a legújabb számot, éppen csak át tudtam még forgatni. Egy nagyon jó erdélyi diáklány egy novellával jelent meg a legújabb kaptárkövünkbe, ami egyébként egy díjat nyert írás volt a valamelyik európai kiírásban, és ami a legérdekesebb, hogy ebbe a kis novellába, hogy ez a novella, ez nem tudott máshol megjelenhetőséget kapni írásos formába, és végtelen nagy örömet szereztünk a fiatal diáklány írónak, hogy megjelent a kaptárkövek mostani decemberi számában ez a kis novellája. Én javaslom, hogy aki teheti, ezt olvassa, jó írás ez is, és még néhány jó írás van a kaptárkövekben.
Folytathatnánk, de hát azért menned kell, meg hát azért elvarni a szállat valamilyen szinten. Tehát úgy gondolod, hogy most már át sikerült adni felelősség teljesen ennek a jóiratnak a szerkesztését, és nyugodtan, nem hátradőlve, de azért kívülről vagy belülről odafigyelve tovább folytatod azért a tevékenységedet azon a szinten, tehát nem a főszerkesztés szintjén, hanem azon, hogy amikor van ülésetek, akkor összejöttök, összeröppentek és beszéltek a jövőről, mert mindig a jövőről beszéltek, a múltról már fölösleges.
Így van, felajánlottam most ennek a átalakulás kellős közepén lévő helyzetben a MAMER vezetésének, hogy minden segítséget megadok. Természetesen, ha megtalálják, már pedig jó úton vannak, hogy megtalálják az újságnak a szerkesztésének a egyszerű lebonyolítását, akkor nem mindenféleképpen fogok ebben tevékenyen részt venni, de nekem az is egy nagy öröm volt, hogy ezt néhány évig sikerült ilyen szinten. Vannak, magam is látok benne egy-egy hiányosságot, problémát, szerkesztési, tördelési problémát, de én úgy gondolom, hogy egy civil társadalomban ez még talán belepér. Tehát én úgy látom, hogy a MAMER meg fogja ezzel szépen birkózni, és természetesen eddig is támogatója voltam a MAMER-nak, a mezőkövezi művészetpártolók és alkotók egyesületének, és ezután is támogatója leszek, attól függetlenül, hogy most kérik a szerkesztési segítséget, vagy nem. Tehát ez nekem nem kérdés, abban természetesen szintén részt veszek, mert a nagyobb része a problémának az, hogy az újság eljusson az olvasói, hogy az újság eljusson az olvasóig, abban mindig támogatom az újságot. És mindig van olyan kérdés ma Mezőkövesden is, meg egyébként Mezőkövesden kívül itt a közvetlen környezetünkben, ahol egy-egy adott helyzetben jó, sokat ér a segítség. Csak néhány dolgot említenék itt, amiben most részt vettünk ezértben, vagy próbáltam segítséget nyújtani. Például a könyvkiadás kérdésében sikerült ezzel a kaptárkövek szerkesztőséggel elérnünk azt, hogy egy sikeres kis könyvet adtunk a Trianon 100. évfordulójára. És egyszerű, de jó szerkesztett könyv, ahol azok az emberek mondják el a véleményüket, akik átszakadtak a határokon túlra. A másik pedig, ami szintén ez mostanság, ahol sikerült segítséget adni, ez a bútorfestő országos és történelmi Magyarországra kiterjedő kiállítás, ami Mezőkövesden volt. Például ez évben ez is egy ilyen központi téma volt nekem, hogy minden segítséget adjunk meg ennek a jó lebonyolításához.
Köszönöm szépen, Imre. Nagy szüksége van rád Mezőköveznek a kulturális életben, meg hát más szinten is. Úgyhogy jó egészséget kívánok, illetve boldog új évet, hiszen hamarosan azért átlépünk 2025-be. Talán egy kicsikét több jót kapunk, vagy hát, amit a Jóisten ad. Jó egészséget az kell, mellette pedig a jó kedv is hozzá.
Hát legyen így, és legyen benne a kultúra, a civilek egyszerű életmódjának mindennapi tájékoztatása, amit köszönöm neked és a általad képviselt rádiónak, hogy ezt megteszi, és bízom benne, hogy jövőre is hasonló eredményekkel itt majd ugyanilyen déli eszmecserével majd újra beszélgetünk.
Sebe Imrét, több civil szervezet támogatóját és tagját, és a Kaptárkövek irodalmi folyóirat volt szerkesztőjét hallották.
Álmodik a fenyőfácska odakint az erdőn, ragyogó lesz ruhája, ha az ünnep eljön. Csillag röppen, hegyére gyertya lángja lobban, dallal várják, s örömmel boldog otthonokban. Álmodik a fenyőfácska odakint az erdő, ragyogó lesz ruhája, ha az ünnep eljön. Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívébe költözék be szent karácsony ünnepén a béke. Álmodik a fenyőfácska odakint az erdőn, ragyogó lesz ruhája, ha az ünnep eljön.
csillag röbben, egyére gyertya lángyalukban, dalla várják, s örömmel boldog otthonukban. Álmodik a fenyőfácska odakint az erdő, ragyogó lesz ruhája, az ünnep eljön. Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívébe költözébe szent karácsony ünnepé a béke. Ragyogó lesz ruhája, az ünnep eljön. Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívében költözzék be szent karácsony ünnepén a béke.
A folytatásban a Kaptárkövek irodalmi folyóirat karácsonyi számának szerkesztőjével, Dinyési Jánossal beszélgetünk.
Karácsonyi szám, ugye olyan képek, olyan grafikák, olyan versek és olyan írások vannak benne alapvetően, amik a karácsonyra, a karácsonyi készülődés, az advent időszakra, vagy akár a novemberi egyház ünnepi időszakról is szólnak, hiszen megemlékezünk Szent Imre hercegről, Szent Mártonról, Szent Erzsébetről is a számban, tehát és ugye egész vízkeresztig tart ez az ünnepi időszak. Így próbáltam meg összeállítani a számot, hogy mindenféle ilyen jellegű írás is legyen benne, de ugye alapvetően családtörténeti írások vannak benne, és ezen keresztül mutatjuk be ezt az időszakot.
Nem először találkozunk, és nem egy szerkesztővel, akkor éppenséggel egy előadás után, egy nagyon aktuális előadás után beszélgettünk. A boldoggáavatásnak az előszele legalábbis az, hogy meg kell ismerni a történetét, a Cseplényi vagy Csepelényi Györgyöt. És akkor, hát igen, precíz részletességgel elmondott sok mindent. Én akkor nem tudtam, hogy szerkeszt is bizonyos dolgokat.
Akkor még én se tudtam. Ugye a Kaptárkövek szerkesztője meghalt a nyáron, dr. Pázmándi László, költő, aki ugye Sebe Imrével és előtte Hajdú Imre ugye szerkesztette a alapot, és hát kialakult egy olyan helyzet az újság körül, ami tulajdonképpen úgy is lehet mondani, hogy ilyen lenni vagy nem lenni kérdés alakult ki. Tehát a régi szerkesztők közül már senki nem vállalta újra, se Hajdú Imre, se Sebe Imre a további munkát, és akkor dönteni kellett, hogy ezt az egyébként nagyon sok értéket, és ugye mivel egy helyi folyóiratról van szó, negyedéves kulturális irodalmi folyóiratról van szó, de már 15. éve jelenik meg, tehát ez egy nagyon komoly értéket hordoz, vannak hűséges olvasói, akkor úgy gondoltam, hogy nem szabad őket cserben hagyni, úgymond, és minimálisan egy szám erejéig, de a továbbiakban is, hogyha az adminisztratív részén átrágjuk magunkat, akkor utána is vállalom az újság szerkesztését.
Imrével beszélgetve mondta, hogy igen, hát ő neki nem is, hogy meghaladta az erejét, de sok minden mással is foglalkozik. Önnek minden másra van ideje?
Természetesen ez más generáció. Tehát nekem a számítógépes munka, illetve a számítógépen való írásszerkesztés egyébként nem jelent gondot. Ettől függetlenül ugye van egy kiváló tördelő szerkesztő, akinek a segítsége nélkül ezt nem lehetett volna megtenni, de nekem ez semmiféle olyan jellegű plusz feladatot nem jelentett, be lehetett illeszteni a napi menetbe. természetesen a régi szerkesztők támogatásával, tehát minden oldalról megkaptam azt a támogatást, amire szükség volt ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen ez a egyszerre átmeneti és egyszerre a jövőt is már bemutató karácsonyi szám. És hát így ez meg is valósult, tehát határidőre elkészült a nyomdai munka, tehát a tördelés, tehát elkészült a nyomdai munka, és hát meg tudtuk tartani a karácsonyi szám bemutatóját.
Mondjuk én nagyjából ismertem azokat az embereket, a Pázmándi Lacit is, illetve hát mindenkit szinte Kácson néha-néha láttam, még talán én is voltam egy-egy ilyen találkozásukon, de annak ellenére úgy éreztem, mint hogy egy kicsit a levegőbe lógna a kaptárkövek, mert nincs mögötte valamiféle olyan nagyobb szervezet. Most a MAME, hogyha egy kicsit úgy elkezdi befogadni, az talán egy nagyobb biztonságot jelenthet?
Nem, hát ugye ehhez még szükséges egy MAME, egy egyesületi közgyűlés, és utána tudjuk azt kijelenteni, ezért erre utaltam, administratív teendőkre utaltam, hogy erre még szükség van ahhoz, hogy utána az újságot, a lapot, a lap alapító és kiadói jogot is át tudjuk venni, de ma már egy 30 éves egyesület, rengeteg olyan anyaggal, tehát a tagjaink voltak írók, költők, grafikusok, festők, tehát művész emberek. Tehát ha most azt mondom, hogy csak a MAME anyagból szeretnénk táplálkozni a következő 5 évben, akkor semmi túlzás nincs benne, hogy simán meg tudnánk jelentetni az újságot kizárólag a MAME által eddig összehozott anyagokból, hiszen olyan mély a merítési lehetőség. De mi ennél ugye nem szeretnénk csak egy egyesületi lap lenni, továbbra is a helyi települések, tehát Egertől Kisgyőrig és le a Tiszáig ez a mi területünk, innen várjuk az írásokat, és itt szeretnénk ugye olvasókat is szerezni magunknak. Tehát ugye a mai napig akár Tibor Darócot említjük, nagyon sok olvasói alap van, sok olvasónk van Bogácson, sok olvasónk van Mezőkövesden, és hát Cserépvár alján, Cserépfalunk, tehát ismerik a lapot a helyiek, hiszen, mint mondtam, 15 éve már létezik, és igény van erre az irodalmi, kulturális folyóiratra.
Ez érdekes, hogy a régebben nagyobb divatja volt a folyóiratoknak, az Alföldtől kezdve egy csomó olyan, amit megjelentek a Tiszatájtól, ami még most is van, de úgy igény volt rá. Az ember azt hitte volna, hogy az internet segítségével megszűnik ez az igény, és akkor rájövünk, vagy legalábbis többen rájönnek, hogy ezt elő lehet venni, akár éjjel, akár nappal, és ott van, és olyanok, amelyek a környezetéből fakadnak. Tehát a Tiszától a Bükkig.
Így van.
És akkor ez rendkívül fontos. Akkor ennek nem lesz halála, nem azt jelenti, hogy ez meg fog szűnni, hanem egyre nagyobb igény lehet olyanoknak erre a lapra, akik szeretik a környezetüket.
Így van, én úgy gondolom, hogy azért itt ebben a térségben, amit említettünk, mondjuk hozzávetőlegesen lakik 40-50 ezer ember. Ha most ugye ez egy pár száz példányban megjelenő lap, én nem tudom azt elképzelni, hogy ne lehessen ugye úgymond eladni ennyi pár száz példányt, ne lehessen eladni. Van igény az emberekben, és ugye pont azáltal, hogy mondjuk az online felületeken nem kapják meg azt, amit keresnek nagyon sokszor. Hiszen most akár a tévéről beszélünk, akár az online felületekről, akár a rádióból, nem biztos, hogy az ő igényszintjüknek megfelelő írásokat, vagy műsorokat látnak. Úgyhogy nem egy olyan olvasónk van, aki azt mondja, hogy ő nem fog tévézni, mert nem akar reklámokkal foglalkozni, meg reklámokkal tarkított eladásokat nézni, őt hagyják már békén ilyenekkel. Ő szeretne a helyi történetekről, helyi családtörténeteket olvasni, helyi történeti írásokat olvasni, színvonalas verseket szeretne olvasni, de mind olyanoktól, akik ugye helyben élnek, itt írnak, tehát nem messziről jött embereknek az írásait közöljük, illetve azt mondanám, hogy ugye a magyar irodalom olyan térben és időben is olyan hatalmas anyagot ölel föl, hogy mindig lesz benne olyan, akik országosan ismert írók, költők, és utána lesznek benne helyiek, és kiemelten fogunk figyelni arra, hogy a fiataloknak lehetőséget adjunk. Tehát jelentkezni fognak olyan fiatalok, akiknek vannak novelláik, verseik, egyébek, és azok mondjuk a nyelvhasználatban megütnek egy olyan szintet, ami közlésre érdemes, akkor minden további nélkül köszönni fogjuk, hiszen nagyon sok fiatal azért hagyja abba mondjuk az írást, mert nincs felület, ahol megjelenhessen az ő általa első írásként létrehozott mű, de ugyanez érvényes a grafikusokra, ugyanez érvényes a egyéb művészeti pályákon szárnyaikat bontogató tehetségekre, hogyha nincs felület, ahol megjelenhessenek, akkor lehet, hogy abba hagyják az egészet.
Azért annak van varázsa, ugye, hogy ismerik legtöbben azokat az embereket, hogy? Akik megjelennek, és annak is, hogy fiatalokat is megismerhetnek, aki esetleg lehet, hogy éppen az unokája, lehet, hogy az unokatestvére, lehet, hogy csak a szomszédja. Tehát ez a családiassá válik.
Így van, hát én nem véletlenül írtam, ugye most Hajdú Imre volt szerkesztőnk, Hit és Hűség díjat kapott ezért novemberében, és ugye megjegyzésként azt írtam oda, hogy ez egy átlag hír egy átlag olvasónak, de akik itt élnek, azoknak ez egész más jelent, hiszen Hajdú Imrét a Bogácsi pince soron minden nap megtalálják. És itt éli az életét közöttünk, tehát pontosan tudják, hogy mit tett le eddig az asztalra, és ez érvényes minden olyan közreműködőre, aki a labba ír, hogy alapvetően itt helyiekről van szó, helyben élőkről van szó. Egy dolgot azért mindenféleképpen szeretnénk, tehát úgy alakult, ez már régebben is így volt, hogy mindig voltak felvidéki íróink, tehát egy-egy felvidéki írás mindig megjelent. Ezt most úgy bővítjük, hogy megpróbálunk erdélyi székelyföldi fiatalokat is bevonni, tehát arra számíthatnak, hogy a helyiek mellett egy-egy írással megjelenik a felvidék, és megjelenik Erdély is, és akkor esetleg talán a délvidék is, mert így tudunk, ha magyar irodalomról, magyar kultúráról van szó, ugye teljes képet adni az olvasóknak. De a felvidéken nekünk olvasóink is vannak, tehát oda rendszeresen visznek ki lapszámokat, tehát kötelességünk is, hogy arról a környékről, tehát akár Gömör, Kisontvár megye területéről, vagy akár Sáros vármegyéből is megjelentessünk írásokat.
Ugye az ritka azért, hogy egy vidéki lap folyóirat olyan szintet érjen el, hogy megbecsüléssel legyen akár hol is az országban. Nem hiszem, hogy csak Eperjesen vagy Rosnyon látják ezt, de Budapesten is látják ezt a lapot. Talán, mert a köteles példányokat le kell adni, és akkor azt mondják, hogy igen, ez értéket képvisel, mégpedig olyan értéket, ami az összmagyarság értékeit akarja mutatni. Én lapozgattam már néhányszor, és hát megmondom őszintén, néha úgy el is érzékenyültem, hogy milyen jó, hogy itt élek.
Hát igen, azt nem tudom, hogy Pestre hány, hogy a 6 köteles példányon kívül még hány példány jut föl, vagy hányan olvassák, de arról van tudomásunk, hogy mondjuk a kinyomtatott 200 lapszám az nem 200 olvasót jelent, hanem legalább 1000-1500 vagy 2000 ember is olvashatja, hiszen közösségekbe is bekerül a lap, könyvtárban is el lehet érni, és utána majd, ha elfogynak a lapszámok, akkor ugye fölkerül az internetre is, tehát a Városi Könyvtár, Mezőkövesdi Városi Könyvtár oldalán az archivált anyagok között megtaláljuk a kaptárkő számait, de egy biztos, hogy szerintem senki nem szerette volna, hogyha megszűnik a lap. Tehát az se az olvasók, de itt főképp ugye az olvasókról van szó, de senki nem szerette volna, hogyha megszűnik a lap, de hát egy olyan haláleset után ugye olyan helyzet állt elő, hogy kétséges volt, hogy tudjuk-e folytatni, de hát úgy tűnik, hogy úgy minden nagyjából a helyére kerül, és akkor lesz folytatás.
Így legyen, valószínű, hogy lesz, mert az akarat megvan, az erő is megvan hozzá, a fiatal erő is, meg a öregebbeké is, a szándéka, ahogy hallottam. Hát azt hiszem, hogy szép karácsonyi ajándék ez az olvasóknak, illetve azoknak is, akik tudták, hogy meg fog jelenni, és segítséggel együtt, de azért sikerült. Gratulálok hozzá.
Köszönöm szépen. És hát ugye elmondtam a lapszám bemutatóján is, hogy ez egy nem egy ilyen átlapozós képes újság, tehát nyugodtan le lehet ülni, el lehet mélyedni, lehet gondolkodni az írásokon, és most már csak a égiek segítségre van szükségünk, hogy igazi téli hangulat legyen, de a kaptárkövek, hogyha valaki behúzódik a szobája rejtekébe, úgymond, és elmélyül, akkor szerintem egy szép ünnepi tartalmas számmal töltődhet föl.
Rinyési Jánost a Kaptárkövek irodalmi folyóirat karácsonyi számának szerkesztőjét hallották Mezőkövesdről. Ezzel mai közéletünk véget ért. A munkatársak, Bartók Beáta zenei szerkesztő és a technikus Péderi Zsolt nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást és boldog új évet kívánunk! Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé. Végezetül Este István, a mezőkövesdi Szent István katolikus általános iskola és a Boldog Gizella óvoda vezetője beszél.